Isten igéjét fogjuk olvasni, kedves testvéreim, a Filippi beliekhez írott levél első részéből, a 12-től 18-ig terjedő ige szakaszból. Tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak, annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az igét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust nem tiszta lélekkel, azt hívén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik. De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt, örülni is fogok. Köszöntünk mindenkit nagy szeretettel Isten házába ezen a délutánon. A Jóisten a boldogság útjára akar bennünket helyezni, és meg akar szólítani bennünket, bátorítani ezen az úton. Jól tettük, hogy eljöhettünk ide ezen a délutánon. Isten tiszteletre szolgálni, hát imádkozó lelkülete, szívvel legyünk itt, és amit a Jóisten üzen nekünk, különféle szolgálatok, bizonságtevések, zeneszámok által, azt tudjuk elfogadni. Hadd buzduljon fel a szívünk, ugye, hogy itt az ige Pál apostol mondja, hogy én örülök. Hát hadd legyen ez jellemző ránk is, az a tiszta, az Úrtól jövő öröm, ez legyen jellemző ránk is, és az Úr ezt munkája mindjárt az életébe. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Nagy Kassa Otniel testvér fog szólni.
Készülünk egy evangelizáló alkalomra, egy evangelizáló hétvégére. Mindig gondosan megszervezzük, és mindig ott van a szívünkben egy vágy, hogy bárcsak az emberek megtérnének, bárcsak az evangélium elérné a célját sokak szívében, és szeretünk gondosan előkészíteni dolgokat, énekeket, olyan dolgokat, amik az embert egy kicsit közelebb hozzák érzelmileg is az igéhez. Tehát egy szóval szeretünk olyan körülményeket teremteni, amik kedvező feltételeket biztosítnak az evangélium számára. Amikor elolvastam ezt az igét, hát ilyen kedvező körülményt én nem láttam. Mégis az volt a meglepő, hogy a rossz körülmények ellenére Isten mégis munkálkodott, és az evangélium terjedt. Függetlenül attól, hogy Pál börtönben volt, azt mondja, hogy sőt, még inkább terjed az evangélium. Azért, mert voltak olyan testvérek, akiknek szívügye volt. Voltak olyan testvérek is, akik versengésből tették ezt, ez is igaz, de voltak olyan testvérek, akik szívből végezték ezt a munkát. Csodálatos azt megfigyelni, hogy már több mint 2000 éve terjed az evangélium, és azért tudott terjedni, és azért terjed folyamatosan, mert mindig voltak Istennek olyan áldott emberei, akik felvállalták ezt a munkát, és önzetlenül, szívből, nem színből, szívből végezték ezt a feladatot. Egy igét szeretnék felolvasni, az Róma beliekhez írt levél első rész 16-os ige versét. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Azért, mert voltak olyan emberek, akik nem szégyelték Isten evangéliumát, és felvállalták azt, hogy hirdessék Isten igéjét. Pál nagyon sok megpróbáltatáson ment keresztül, azért, mert fölvállalta ezt, hogy szívből hirdesse Isten evangéliumát. Olyan emberek, akikkel együtt tanult, olyan emberek, akikkel együtt dolgozott, szembeszálltak vele, azért, mert ők csak színből hirdették Isten igéjét. Tudták nagyon jól az írásokat, de nem volt ott bennük igazán, nem járta igazán át Isten igéje őket. És ahogy készültem és gondolkoztam azon, hogy vajon nem járok-e úgy, hogy az én szolgálatom, vagy az én bizonyságtevésem színből legyen. Őrizzen az Úr engem és mindannyiunkat attól, hogy csak azért tegyünk bizonyságot, mert elvárják tőlünk. Vagy csak azért szolgáljunk, mert ezt kell tenni. Vagy csak azért, hogy ne maradjak le. Hadd legyen mindig ott a szívünkben az az őszinte vágy, és az az őszinte fohász Istenhez, amikor szolgálunk, hogy hadd járjon át egyszer minket Isten igéje, hadd munkálkodjon bennünk az evangélium, hogy azt tudjuk átadni. Ne egy hideg csövek legyünk, akik csak úgy átdobjuk azt az üzenetet, hanem hadd melegítsen fel bennünket egyszer az üzenet, Isten igéje, és aztán tudjuk azt úgy átadni, hogy másokat is elérjen az ige. Azok, akik szeretetből, meggyőződésből szolgálják Istent, és azok, akik szívből végzik ezt a feladatot, azok tapasztalhatják meg az Úr áldását. Nagyon sokszor jó volt megtapasztalni azt, amikor Isten testvéreken keresztül megbízott szolgálattal, és úgy átjárt az ige, úgy fölmelegítette a szívemet, nagyon sokszor áldásban volt részem, és nagyon jó volt megtapasztalni azokat az áldásokat, amikkel jár az Úrnak való szolgálat. Pál Isten áldott eszköze volt ebben a feladatban. Ő nem sajnálta életét se, nem a körülményeket nézte, nem a kényelmet választotta, hanem sokszor életét is kockára téve vállalta ezt a szolgálatot, hogy vigye az Úr üzenetét. Az lenne a szívem vágya nekem is, hogy hadd tudjak mindig önzetlenül szolgálni, és önzetlenül végezni azt a feladatot, amit az Úr rám akar bízni. És a legnagyobb kihívás talán az, hogy amikor szolgálunk, ne színből, ne csak elvárásoknak akarjunk megfelelni, ne azért, mert megbíztak vele, hanem valóban az a szolgálat az szívből jövő legyen, és valóban a mi szívünket tegyük bele igazán. Ezt szeretném én is, és ezt kívánom a testvéreknek is. Amen. Most újból az énekar fog szolgálni egy énekkel, majd azt követően Szabó Editet hallgatjuk meg egy szolgálattal.
Áldás az igazaknak, jeltek gyorsan menteni, megmenteni, mert az éjfél nincs már messze, nem fogtok segíteni. Ő álló, csak fújt a kürtől, bár a szója vesztegezte, nincs torkája mentő szóza, minden szívhez jusson el.
És mennyire szereti, de nem látta az, hogy az Úr Jézus hátra mögött egy sokkal szebb és sokkal nagyobb Maci várna rá, hogyha odaadná az ő kicsiét cserébe. Nem tudom miért, de sokszor eszembe jutottak a napok, hétköznapok folyamán ez a kép, és feltevődött bennem egy kérdés, hogy mi lenne, hogyha az én mackomat az Úr Jézus elkérné? Mi lenne, hogyha a férjemet, vagy a gyermekünket, vagy bármi más, ami nekem nagyon fontos, visszakérni? És féltem a választ megadni magamban, mert tudtam, hogy a válasz az nem tetszene a Jóistennek, mert zsörtölődnék, vagy hadakoznék vele, hogy azokat túlságosan szeretem, és nem akarnám neki visszaadni. Aztán eszembe jutott Jobbnak az esete is, és nagyon csodálom az ő hitét és az ő kitartását, és sokszor úgy imádkoztam magamban, hogy bárcsak nekem is legalább csak hasonló lenne a hitem, mint Jobbnak, hogy ő annyi mindent odaadott, sőt, mindenét, teljesen mindenét odaadta, és a Jóisten nekem is számtalan szóval bebizonyította, hogyha valamit elkér tőlem, akkor sokkal többet ad vissza, és ha hiszek benne, akkor úgyis csak én járok jobban, csak bíznom kell, és hinnem kell. Az a szívem vágya, hogy legyen olyan hitem, hogyha ezt a kérdést feltenni nekem valaki, hogy mit tudnák odaadni a Jóistennek, akkor az legyen a válaszom, hogy mindent. Amen.
Kérjük a zenekar szolgálatát, majd azt követően Nagy Timea fog szolgálni.
Thank you. Gyönyörködöm beszédedben, gyönyörködöm szent beszédedben, mindki nagy nyerességet talált. Ez elven itt meg Istenem, ha szívemen erővel hat át. Igaz, minden szabad beszédet, jól esik naponta élvezni, tégen utad be nékem, Uram, és megtanít utaidon járni. Gyönyörködöm szent beszédetben, óriási kincs ez lelkemnek, benne nagy hatalmat nézhetem, bármit mondanak az emberek. Maradj igéddel mindig velem, bármi jöjjön az életben rám, neved én is mindig tisztelem, s fent megkapom életkoronám. Amen.
Kérjük újból a zenekar szolgálatát, majd azt követően Kulcsár Renáta fog szolgálni.
Amit a legjobban csodálok Istenben, az a türelme. Türelme hozzánk emberekhez. Érzem és tapasztalom azt nap, mint nap, hogy mennyi türelem kell hozzá, és tudom, hogy én nem érdemlem meg ezt a sok türelmet, amivel Isten felén fordul. Szeretném tőle venni erre a példát, hogy én is tudjak türelmesebb lenni, mert tudom azt, hogy nagyon türelmetlen típusú ember vagyok, de Isten arra mutat nekem példát, hogy amikor én a legkevésbé sem érdemlem, ő akkor a legtürelmesebb hozzám. Amik még mostanában eszembe jutnak, az az, hogy annyi minden érhet minket, akár egy nap során is. Lehet az nehézség, vagy valamilyen külső hatás, vagy elcsüggedés, elkedvetlenedés, de olyankor szeretném, ha eszembe jutna egy rövid igevers, ami így szól, hogy de ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Igazából soha nincs okom arra, hogy elveszítsem a reményt, mert a hatalmas Isten áll mellettem. És van még pár sor, ami mindig bátorít engem. Légy türelmes. Isten tudja, hogy mit csinál. Isten tudja, hogy mi a legjobb a számodra. Ő látja a végcélt, te nem. Mindazok a problémák, szívfájdalmak, nehézségek és késlekedések, azok a dolgok, amik miatt azt kérdezed miért, egy nap világosak lesznek Isten szeretetének fényében. De addig tanuljunk meg bízni Istenben. Ezt kívánom mindenkinek. Amen.
Kérjük ismét a zenekar szolgálatát, majd azt követően a fiúcsoport szolgálatát hallgatjuk meg.
Tudom, hogy már délelőtt is említésre került az, hogy néhányan Szatmáról is részt vehetünk az elmúlt hétvégén, Krasznán. Volt egy fiataloknak szervezett szolgálatképző konferencia, szolgálatra jelentkezem, ez volt a konferencia témaköre, és azt hiszem mindannyian elmondhatjuk, akik jelen voltunk innen, hogy ez nagy áldás volt számunkra. Csak röviden szeretnék kiemelni néhány dolgot. Marius Krucseru testvér volt az egyik előadó, aki nagyon gyakorlatias dolgokkal mondta el számunkra azt, hogy mit is jelent Jézus követni, és mik is azok a lépések, amelyeket követnünk kell, hogy egy győzelmes életet élhessünk Krisztusban. Felolvasott egy részt a Korintusiakhoz írt első levélből, és azt említi, amikor Pál ugye a futásról ír, és a keresztény élet harcairól. És elhangzott az, hogy ahhoz, hogy futhassunk, és valóban eredményes futásunk legyen a lelki életben, az életmódot kell változtatnunk. Akik élsportolóként tevékenykednek, azok tudják, hogy hogyha rajthoz állnak, ugye, akkor nem hordanak magukkal mindenféle terhet, és nem cipelnek magukkal súlyokat, hanem igyekeznek minden tehertől megszabadulni, és csak a célra összpontosítani. Csak arra összpontosítani, hogy célba érjenek, és elnyerjék azt a jutalmat, ami ugye ki van tűzve célul. És ez ugye a lelki életbe is átvíve érvényes számunkra is, hogy tegyük le azokat a terheket, amelyek hátráltatnak bennünket, és fussunk erőteljesen, és minden energiánkat arra fordíthassuk, hogy megharcoljuk ezt a nemes harcot. Főleg igaz ez fiatalokra. Sokszor ugye bennünk kellene meglegyen az az energikusság, ami sokszor hiányzik belőlünk, és talán úgy nézünk ki, mint akik alig várják a nyugdíjat, pedig az a tűz kellene égjen bennünk, ami átragadhatna másokra is, és a szolgálat tüze így fellobbanthatna több lelket is. Egy másik dolog, ami elhangzott, hogy akármilyen feltöltődésnek is vagyunk részesei, akár egy ilyen konferencia, mint amelyen most részt vettünk, hogyha nem követi ezt mindennapi edzés, akkor előbb-utóbb hanyatlás és bukás lesz ebből. És én is tapasztaltam már, hogy ezek a konferenciák nagyon jó, úgymond lelki oázisok, de nem elegendőek ahhoz, hogy egy győzelmes hívő életet éljünk. Szükségesek azok a napi csendességek, amikor kettesben lehetünk az Úrral, és megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen az, amikor személyesen, négy szem közt szól hozzánk. Még egy dolog, amit meg szeretnék említeni, hogy Isten a jellemünk formálódását tartja szem előtt, és nem a mi személyes kényelmünket. És úgy formálódhatunk erős lelki harcosokká, hogyha mi sem a kényelmünket nézzük, hanem azt nézzük és azt tartjuk szem előtt, hogy minél előbbre juthassunk a lelkiekben. Hát kívánom azt mindannyiunknak, hogy fussunk úgy, mint akik előtt nem bizonytalan a cél. Amen.
Usain Bolt, miután megnyerte az olimpiát, azután megkérdezték tőle azt, hogy mégis hogyan készült fel erre az olimpiára, és elmondta azt, hogy traktor kereket akasztott magára, és addig szaladt, ameddig nem hányt. És feltette magam a kérdést, hogyha egy olimpiára ennyit kell készülni, hát akkor mennyivel inkább a hitélet úgymond versenyére. Marius Crucero testvér 7 alapelvet említett meg, amit én is szeretnék most megosztani a testvérekkel. Az első az a bibliaolvasás és ennek a fontossága. Józsué első rész 8. igeverse azt mondja, hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel és nappal. Hogy állok én ezzel? Továbbá a kitartás. Nem tudom, hogy állnak a testvérek a kitartással, úgy az imádkozásban, mint a bőtölésben, de Müller György, ő több mint 60 évet imádkozott két barátjáért. Szeretnék egy ilyen életet élni, és bátorítom a testvéreket is, hogy helyezzünk ilyen példaképeket elénk, hogy kövessük az ő példáját. Továbbá egyedülét Istennel, mármint az edzővel. Egy statisztika szerint, Amerikában készült ez a statisztika, egy átlagos ember napi 14 órát tölt el egy elektronikai cikk használatával, tévé, laptop, számítógép, telefon, akármi. Velem is sokszor megesett az, hogy sokszor úgy keltem fel, hogy hamarabb nyúltam a telefonhoz, mint a Bibliához. Továbbá megalázkodás. A tanítónak is taníthatónak kell lenni, mondta Marius Crucero testvér. Továbbá az emberek segítése. Márk 10. rész 45. igeverse azt mondja, azt írja, hogy Jézus is szolgált. És hogyha Jézus is szolgált, akkor mennyivel inkább kell nekünk is ugyanezt tennünk? A következő alapelv egyszerűség. Rengeteg dolog van a háztartásunkban, amelyek végül is haszontalan dolgok, mert végül is foglalják a helyet, vagy nem is tudom, Marius Crucero testvér azt említette meg, hogy neki 2 laptopja van, pedig nem is kell 2, mert csak egyet használ egyszerre. Most a tesóm eszembe jutott, tesómmal történt meg az, az ifjúsági tagok tudják, hogy tavaly előtt, amikor mentünk táborba, akkor megálltunk a plázában, Kolozsváron, és Tamás talált egy ilyen játékgépet, és a nyeremény az egy focilabda volt, és Tamás akkor, na, betette a 10 lejtő, hogy na, most megnyerjük a labdát, és nem nyerte meg. Aztán betett még egyszer 10 lejtő, és megint nem nyerte meg. És milyen könnyen költünk el pénzt olyan dolgokra, amelyekre nincs is szükségünk. Az utolsó alapelv pedig az ünneplés. A zsidók számára kötelező volt az ünneplés. Marius Krucsó testvér előhozott egy példát, amikor meglátogatott egy idős nénit, aki már nem tudott gyülekezetbe jönni, és ez a néni mondta azt, hogy testvér, hogyha tűkön keresztül kéne eljussak a gyülekezetbe, akkor is el szeretnék menni. Miért volt fontos számomra ez az előadás? Mert visszanézve ezekre az alapelvekre mindegyikben megbuktam. Egyikben sem tudtam olyan kitűnően teljesíteni, és azért kaptunk egy tanácsot a testvértől, mégpedig keresünk egy fiút, egy olyan barátot, akivel meg tudjuk osztani ezeket a problémákat, és számon tud kérni minket, mert hogyha egyet nem tudunk jól teljesíteni ezek az alapelvek közül, akkor mindegyikben megbuktunk. Olyan jó lenne, hogyha Gyöngyikével, ha Bogival, vagy Barnáikkal mennybe tudnánk találkozni. Ezért szeretnének bátorítani mindenkit, hogy éljünk egy olyan életet, amely Istennek tetsző. Amen.
Szombaton a második előadást Balla Anna Mária testvérnő tartotta, és az volt a címe, hogy hogyan oldjunk meg valós problémákat. Többek között megemlítette azt a gondolatot is, hogy sokszor olyan könnyen problémánk van a másik embervel, és azt hiszük, hogy ha elmegyünk máshova, akkor például egy másik gyülekezetbe, akkor ott nem lesz. Vagy elmegyünk egy másik országba, vagy egy másik városba, ott nem lesz, de ez nem így van, hanem saját magunkba kell megoldjuk ezeket a dolgokat, és az nem segít, hogyha a környezetet váltunk. Még egy gondolat, ami volt, hogy nem emberek ellen kell harcoljunk. Nem a lelki testvéreinkkel, vagy ismerőseinkkel, hanem azt írja az Efézus 6.12, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világ urai és a gonoszság lelkei ellen. Ugye tovább, ha itt olvassuk, akkor megtaláljuk a lelki fegyverzetet, amit fel kell venni, és úgy tudunk egy igazán hívő életet élni, és a Istennek tetszőt. De Balla Anna Mária testvérnő megemlítette egy pár fegyverzetet, amit tekinthetünk még például az úrvacsorát, vagy a böjtöt, vagy az imádkozást, és a Bibliát. És szükségünk van ezekre mind, hogy tudjunk a kísértésekbe győzni, mert ugye tapasztaljuk, hogy hétről hétre, napról napra találkozunk kísértésekkel, próbákkal. És sokszor, ha nem merítünk erőt reggel, vagy napközben, akkor ezeket a próbákat elbukjuk, és a kísértésekben nem tudunk megállni. És a múlt héten azt gyakoroltam, hogy felkeltem korábban, és olvastam az igéből, és tapasztaltam, hogy Isten adott erőt arra a napra, és ellen tudtam állni a kísértésnek. De volt egy nap, amikor nem keltem fel, és nem olvastam, hanem gondoltam, majd délután hazajövök az iskolából, vagy majd este bepótolom. De napközben jött a kísértés, jött a próba, és elbuktam. És szeretném arra bátorítani testvéreket, hogy mindig tudjuk Isten elindítani a napot, mindig az legyen az első, hogy olvassuk az ő igéjét, és kapcsolatot tartunk vele, mert az utóbbi időben rájöttem, hogyha mi nem hozunk áldozatot, akkor ez nem lesz egy igazán hívő életünk, mert ugye Jézus áldozatot hozott, és meghalt értünk, de ha mi nem vagyunk képesek annyi áldozatot hozni, hogy felkelünk egy fél órával hamarabb, vagy esetleg nem számítógépezünk annyit, nem lesz annyi szabad időnk, hanem inkább olvasunk a Bibliából, vagy meghallgatunk egy előadást, akkor harcokba és kísértésekbe elbukunk. És azt írja, amit már említett Lóvi is, a Józsué 1.8, Nehagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról emlék egy éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Hát ha olvassuk nap mint nap, akkor a Bibliát, akkor biztos, hogy igaz lesz ránk ez az igevers, és nap mint nap sikereket fogunk megélni Istennel. Hát erre bátorítom a testvéreket. Amen.
Hogy a többiek mondták, ez egy nagyon jó konferencia volt, és nagyon sok gyakorlati tanácsot kaptunk. Az utolsó előadás, a záró előadást Borzási Pál tartotta, és felszeretnék olvasni pár igeverset a Cselekedetek könyvéből. Így jutott el Derbébe, majd Lisztrába is. Volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak és egy görög apának a fia, akiről dicsérőleg szóltak a lisztraiak és ikóniumi testvérek. Pál őt magával akarta vinni, ezért az ott lakó zsidókra tekintettel körülmetélte őt, mert mindenki tudta, hogy az apja görög volt. Amikor végigjárták a városokat, átadták nekik azokat a határozatokat, amelyeket a jeruzsálemi apostolok és vének hoztak, hogy tartsák meg azokat. Gyülekezetek pedig erősödtek a hitben, és naponként gyarapodtak lélekszámban. Ebben az előadásban a hívő fiatalnak a szolgálatát mutatta be Borzási Pál testvér Timóteusnak a szemszögéből, és az egyik ilyen gondolat az volt, hogy nem számít a hovatartozás, mert Timóteusnak az édesanyja egy hívő zsidő asszony volt, édesapja pedig görög volt, és azért lehetett ez egy hátrány az ő életében, viszont ő ezt nem erre tekintett, hanem arra, hogy szolgáljon. A másik pedig az volt, hogy Timóteus tanítható volt. És magamra ismertem, hogy amikor mások megmondják a hibámat, akkor milyen hamar visszaförmedek, vagy egyáltalán figyelembe se veszem azt, hogyha valami kritikát fogalmaznak meg. Pedig az igazi szolgáló az tanítható kell legyen az egész életében is. Erre szeretnék törekedni, hogyha valakik tanítani akarnak, akkor legyek tanítható. És egy másik gondolat az volt, hogy Timóteus bármit kész volt megtenni azért, hogy embereket elérjen. És egy érdekes gondolatot osztott meg velünk a testvér, hogy pont amit olvastam azelőtt történt az, hogy meghatározták, hogy nem kell körülmetélkedni azért, hogy valaki üdvözüljön. De Timóteust, ahogy elhívtat Pál, egyből körülmetéltette. És feltette a kérdést Borzási Pál testvér, hogy miért. Hiszen ott volt a kezébe úgymond a levél, hogy nem kell körülmetélkedni. És azt mondta a testvér, hogy azért kellett ezt megtegye, hogy ne legyen akadály a szolgálatban. És valahogy úgy van az a mi életünkben, hogy vannak dolgok, amit nem kell megtegyünk, de azért mégis jó, ha megtesszük, hogy másokat elérjünk. És szeretnék egy olyan szolgálatot végezni, amikor nem a saját akaratomat nézem, hanem azt nézem, hogy hogyan tudok még jobban szolgálni, és hogyha ezért kell, akkor olyan áldozatot is hozzak, amit amúgy nem kellene meghozzak. És ez engem arra bátorított, hogy figyeljek oda, hogy hogyan érhetek el embereket, és minél többet tegyek meg azért, hogy embereket elérjek. És kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, mert én személy szerint már tapasztaltam a héten, hogy már jöttek kísértések, és akár meglankadások, és sokszor észrevettem, hogy csak saját magam vagyok az akadály, sokszor belőlem jön az akadály az óemberből, és kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak értünk, hogy tudjunk szolgálni, és letegyük az akadályokat Isten kezébe. Most el fogunk énekelni egy éneket, és hogyha ismerik a testvérek, akkor nyugodtan kapcsolódjanak be. Ez az ének arról szól, hogy milyen hamar és milyen könnyen közömbösségbe kerülünk, és amikor eljönk a gyülekezetbe, lehet, hogy a szívünk felszínét eléri az ige, de jobban, mélyebben nem ér el, és az a jelmondat ennek az éneknek, hogy szánts bennem új ugart, vagyis azt arra kérjük Istent, hogy szántson mélyen bennünk, hogy elérjen az ige, és tudjunk igazán szolgálni.
Isten segítsen meg bennünket, hogy ezen a héten is hűségesek legyünk az Úrhoz. Szolgáljunk neki. Örüljünk, legyünk buzgók az Úr munkájában. Az énekkar szolgálatát kérjük. Filippibeliekhez írott levél, amint említettem már, az örömnek a levele, Pál apostol többször megfogalmazza ezt a szót, ezt a lelki állapotot, hogy örülni. És a felolvasott ígében is azt mondja, én ennek örülök, sőt örülni is fogok. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus, a hívő élet telve van örömökkel. És ezeket észre kell vegyük, meg kell lássuk. És nem szabad engedjük, hogy az örömünket valami is megsemmisítse, valaki is ellopja az örömünket. Két ellensége lehet itt a felolvasott ige szerint, az egyik a nehéz körülmények, a másik pedig a furcsa emberek. És ezek el akarják venni nagyon sokszor az örömünket. Pedig az Úr Jézus teljes örömre hívott bennünket, és ilyen győzelmes életre, diadalmas hívő életre, de sokszor meg kell lenni, győz bennünk a szomorúság, az elcsüggedés, a zúgolódás és ilyen rossz lelki állapotok. Azért, mert a körülmények lenyomnak bennünket, csak azokat látjuk, és nem látunk ezen túl, vagy nem látjuk e fölött mi van, hogy ott van Isten. És Pál apostol, ugye, mint említettem, ő a börtönben volt. A római börtönből írja ezt a levelet, meg más leveleket is. Vannak mellette szolgálattevők a csoportjából, de vannak olyanok, akik elhagyták. Pénteken szóltam ugye Démásról, aki abban a körülményben elhagyta Pál apostolt. Éppen amikor kellett menjen a tárgyalásra, azt mondja, akkor mindenki elhagyott engem. Egyedül vagyok, te az Úr mellém állt. Na, amikor a körülmények nehezek, testvéreim, és sokszor a körülményeket nem tudjuk irányítani. Eltervezzük, elvégezzünk bizonyos munkákat, de a körülményeket sokszor nem tudjuk irányítani. Az időjárást nem tudjuk irányítani, az embereknek a beszédét, a véleményét, nem tudjuk irányítani. De hogyha rossz az időjárás, ha rosszak a körülmények, akkor rossz kell legyen az én lelki állapotom is? Nem. És nézzük meg itt 2-3 versben, azt mondja Pál apostol, tudtatokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előre menetelére lőnek az evangéliumnak. Úgyhogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. Ő azt a körülményt, azt a börtönt, azt a kihallgatást, azt a meghurcoltatást, ő felhasználta szószékként. Ő nem a nehézséget látta, hogy most börtön, bilincs, sötétség, rossz emberek, ó, akkor kész, el kell hallgatni, kész, meghalunk, és akkor végünk van, nem. Ő ebből a körülményből látott körülötte embereket, és azt mondta, ezeknek kell az igét hirdetni. A negyedik rész végén, illetve ennek a levélnek a végén, akkor köszönti azokat is, akik a császár udvarából valók. Voltak ott tehát emberek, akik megtértek. Azok vigyáztak Pál apostolra, őrizték őt, állandóan ott voltak az ajtója előtt, vagy a háza előtt, és ezekkel az emberekkel Pál apostol mindennap találkozott. És azt mondja, hát a Filippi beli gyülekezete nem tudok találkozni most már, Korintusban nem tudok elmenni Efézusba, ide vagy oda, be vagyok ide zárva. Akkor most már vége a pályafutásomnak, vége az ige hirdetésnek? Nem. Nem, ő felhasználja ezeket a körülményeket is. És ezt szeretném hirdetni, testvéreim, hogy igyekezzünk arra, hogy a mi körülményeinkből is a Krisztust hirdessük. Ez az, ami boldogságot és örömöt ad. Ezt kell megtanuljuk. Nem csak akkor leszünk boldogok, ha a körülmények olyanok lesznek, ahogy mi szeretnénk. Nem csak akkor leszünk boldogok, amikor minden úgy megy, ahogy mi gondoltuk. Van, amikor összejönnek a dolgok, sötét a kilátás. Nem látunk semmi megoldást, nem tudjuk, hogy hogy lesz. Na vajon látom ebben a körülményben is, hogy Isten engem akar használni. És emlékezzünk csak rá, testvéreim, Pál apostol még fogolyként megy egy hajóval, ugye, mert viszik Rómába, amit nem tudtak irányítani, az az időjárás, ugye? És akkor mit csinál az ember akkor, amikor ilyen viszontagságos az időjárás, és amikor az élete veszélyben van? Pál apostol Istenben hisz, és Istenhez imádkozik, és az Isten kijelenti neki, hogy lesz probléma, de csak a hajó a ti életetek megmenekül. És ezt hirdeti másoknak. Miért nem mondja azt, na nem fogom én ezt nekik elmondani. Hát ők kínoznak engem, ők ilyen körülménybe tettek engem, én ebben elhallgatok. Tudjuk azt, hogy ez az ember hirdette az ígét, reménységet adott a rabtartóinak. Azoknak az embereknek, akik szenvedést okoztak nekik. Amikor pedig kijönnek a szigetre, mert a vihar következményeképpen oda kijönnek a szigetre, mindenki a saját maga sebeit nézi, meg kutatja. Pál apostol szedi magát, és már megy rőzsét szedni, ő tüzet akar rakni. Ő azt mondja, hogy milyen jó lenne megmelegedni, megszáradni. És ha többiek nem csinálnak, én csinálok. De Pál apostol, ott vannak a láncok a kezeden, a lábaidon. Hát hagyjad a katonákat, akik ezért kapják a fizetést, akik ezért végzik ezt a munkát, hát hagyjad, végzi majd más, a fiatalabbak, te öreg vagy, te rab vagy. Nem, mert az ő lelke szabad. És tudjátok, ez az, testvérem, ami az igazi örömöt és boldogságot adja. Nem a körülmények, nem az, hogy ki vagyok, meg mit tudtam megszerezni, hanem azokból a körülményekből tudok-e mások segítségére lenni. Látom-e benne azt a halhatatlan lelket, akiért a Krisztus meghalt. Pál apostol ezt látta azokban a katonákban, akik durván bántak vele, azokkal az őrökkel, akik talán csúnyán beszéltek vele, akik bedobták oda egy börtönbe. Ő nem ezt látta, hogy na most itt siránkozni kell, most készülni kell a temetésre, most itt azon kell gondolkodni, hogy vajon ki prédikáljon, meg hova temessenek engem. Nem ebben foglalkozott Pál apostol. Ő föl volt szabadulva arra, hogy tudom, az elköltözésem ideje beállott, de nekem most itt a börtönben még szükség van a könyvekre, a régi fordítású dolgokra, hártyákra, ahogy mondja Timóteus, na hozzátok el nekem. Nekem még szükség van a fiatal Márkra, aki valamikor régen elhagyott, mert nem tudta vállalni a missziótakat, de hallottam, hogy helyreállt, most hadd jöjjön ide, hogy beszélgessünk, hadd halljam az ő bizonyságtevését, leveleket ír, dolgozik aktív emberként, és így jön, testvéreim, kedves testvérek, az ember életében az öröm és a boldogság. Nem amikor elhagyja magát, nem amikor elkezd zsörtölődni, és elkezd panaszkodni. És ugye, testvéreim, nekünk is vannak körülmények, amelyek olyanok, amilyenek, most nem ezt tárgyaljuk. Talán szeretnénk, hogy jobbak legyenek, talán sokszor túl sokat foglalkozunk a politikusokkal, ez a hibás, az a hibás. De vajon látom én, hogy ezeket a körülményeket fel kell használjam mások javára? Pál apostol ezt tette. Ezt tette. És akkor, testvéreim, az anyagi javaink. Mert vannak anyagi javaink. Soha nem voltunk jobban anyagilag, mint ebben a mostani világban. Soha. Ha a cipőinket nézzük, vagy a ruháinkat, vagy az inget, vagy a nagy kabátot. Hogy tudom ezekkel szolgálni az Urat? Vagy a fizetés, vagy a ház, az autó, a számítógép, a telefon. Annyi mindenünk van, tele van a házunk ilyen dolgokkal. De használom ezeket az evangélium hirdetésében, vagy ezek használnak engem, nem csak az áramot fogyasztják, fogyasztják, viszik, de vajon használom ezeket hasznos dolgokra? Testvér, nem hallottam rólad régóta. mi van veletek? Persze lehet mindennapi dolgokat beszélni meg, de odahatni, hogy ezek által hirdessem az igét mások hasznára, javára. Aztán ott van a szabadidőnk. Kinek több, kinek kevesebb, szoktunk is panaszkodni, hogy nincs időnk. Lehet, hogy nincs. Sokszor csinálunk időt dolgokra, amire mi szeretnénk, amire mi akarunk. Ezek a szabadidős tevékenységek segítenek bennünket, vagy segítenek másokat az evangélium meghallására, hitben való megerősödésre. Aztán ott van a munkahely, a szomszédok, a család, a rokonság. Annyi körülmény, ugye, amiben mi is benne vagyunk, benne élünk, hogy Pál apostol így tette. De mi hogy tesszük ezt, testvérek? Felhasználjuk ezt, hogy el kell menni a családhoz is, vagy el kell menni a szomszédba, vagy ott vagyunk a munkahelyen. Na nem csak azt látni, hogy ezért vagyok itt, meg kapok pénzt. Meg gyűjtöm a pénzt, meg kell. Hát kell a megéletéshez. De ez nekem, látom-e, hogy egy lehetőség arra, hogy szolgáljak. Kapcsolatot teremteni emberekkel. Az iskolába. Éppen az utcán, úgymond a látásból ismerősökkel. Akiket úgy valahogy mindig látok ebbe az üzletbe, vagy ebbe az utcába. Tudom-e ezeket a körülményeket felhasználni? És hirdetni az igét, és nem azt látni, ó, milyen nehéz, milyen rossz. Pál apostol nem így látta ezeket a dolgokat. És testvéreim, lelkesedjünk mi is. Lelkesedjünk. Az igazi értékeket lássuk. Pál apostol ezt látta. Még a halál se volt akadály, még az ő élete, azt mondja, hogy az életem sem drága nékem. Hát nem ez a lényeg, hogy én mit akarok, vagy hova akarok én menni. Persze van nekem tervem, hogy jussak el Spanyolországba, de csak a Rómáig jutok el, akkor adja az egész. Nem az a lényeg, de ahova csak menjek, ahogy csak megyek, az evangéliumot hirdetem. Ezek a körülményeim, testvéreim. Tudnak-e segíteni engem, bennünket, hogy az evangélium hűségesebb hirdetői legyünk? Ezt komolyan vizsgáljuk meg, és komolyan imádkozzunk ezért, hogy legyünk jó sáfárai Istennek. Aztán egy másik dolog, testvéreim, innen az igéből az is kiderül, hogy nem csak a nehéz körülmények akadályoznak sokszor, hanem a furcsa emberek. Én így mondom, hogy furcsa emberek, mert nem akarom ezt most vitatni, hogy hívők vagy nem hívők. Mert itt olvastuk, hogy ezek prédikátorok voltak. Mert beszélték a Krisztust. És nem azt támadja Pál apostol, hogy mit is mondtak, mert nem a tartalommal volt a probléma. Nem a hitvallással, nem a KT-val, nem a teológiájukkal volt a baj, mert azt mondja, hogy Krisztust prédikálják, csak a baj a szívvel volt. Az ész az a helyén volt, de a szív volt megosztva. És ez volt a nagy probléma. Na most, amikor ilyen furcsa emberek vesznek körül bennünket, akkor ezek az emberek elszívják az örömünket? Mert sokszor ettől függ az örömünk, mit mondanak az emberek. Mi a véleményük rólam? Mi a közvélemény? Mi a hangulat? Vagy a pletyka? És ha jó, akkor happy vagyok, ugye mosoly állandóan, fú, de jó a hívő élet. Hogyha más a vélemény, akkor hó, milyen emberek ezek. Ilyen nehéz az egész. És Pál apostol nem ettől teszi függővé az ő állapotát. A boldogság az, amit az Úr ad, az nem az emberektől függ. Hogy ezek mit mondanak, vagy mit csinálnak, vagy hogy viselkednek. Hanem a mi lelki állapotunk attól kell függően, hogy milyen kapcsolatunk van az Istennel. És a lelki munkába benne kell legyünk. Mégis erre a kérdésre, hogy hogyan hirdeted a Krisztust, egy néhány csoportot hadd említsek meg a felolvasott igéből. Vannak olyan emberek, akik sehogy se hirdetik a Krisztust. A néma hívőkről hadd szóljunk egy kicsit. Hogy ott vannak, hallják az igét, de amikor arról van szó, hogy ők is kell valamit tegyenek, mondjanak, álljanak ki a Krisztus mellett, az ige igazságai mellett, akkor ezek az emberek hallgatnak. És vannak ilyen emberek, akik dolgoznak munkahelyeken, az emberek káromkodnak, varázslóhoz akarnak menni, a halott idézőkhöz járnak, és az ilyenféle hívők, akik hallják az igét, ők hallgatnak. És nem állnak, és nem mondják ki, te barátom, átkot veszel magadra, vigyázz! Kapcsolatod lesz a sötétségnek a fejedelmével, vigyázz ezek. Na, ő hallgat. Ha ők mosolyognak, mosolyog. Ha mondanak valamit, kérdeznek tőle, mondd el, az igét nem mondják el, nem hirdetik, hát azt tegyék a papok, azt végezzék a vének, azt csinálják a szolgálattevők, ők értenek hozzá, ők tudják ezt csinálni, és tele van sokszor a gyülekezet néma emberekkel, akik itt esetleg van véleményük, meg talán meg is szólalnak, de amikor kimennek, az ilyen emberek hallgatnak. És az Isten nem ilyen hívőket akar, hanem olyanokat akar, akik hűségesen szolgálnak. Hogyan hirdeted a Krisztust? Mert valahogy kell hirdetni a Krisztust. Ez a lényeg, nem a vallásosság. Nem az, hogy van szép Bibliám, és így néz ki, vagy úgy néz ki, vagy tudom az énekeket, vagy tudom a szokásokat, van egy szertartás az életemben, hanem a lényeg az, hogy hirdetem a Krisztust. Nem, mert ott van bennem az, hogy nem akarom én ezt, nem tudom én ezt tenni. Nincs erre adottságom. Nem tudom én ezt megfogalmazni. Valahogy meg kell. Ki kell állni a Krisztus útja mellett. Többen, akik 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy konferencián, ahol Paul Negrus testvér szólt, és ő elmondta azt a történetet, hogy az egyik család a gyülekezetükből egy lépcsőházba lakott. Ők voltak az egyedüli hívők, és jártak az imaházba. És evangelizáló hét volt, és az emberek, a szomszédok kérdezték, hogy te hova járnak ezek, mert mindig mennek. Azt mondta valaki, te oda járnak az imaházba, milyen jó lenne, elmenjünk mi is, de nem hív. Azt mondták a szomszédok, hogy kimegyünk a lépcsőházba, mikor majd ezek mennek, és hát kérdezzük valahogy. Hát, ha azt mondják, gyertek ti is. És akkor egyik, másik kiment oda a lépcsőházba, és ezek szépen felöltözve indulnak az imaházba. Hova mentek? Á, menjünk a városba. Semmi beszéd. Nem szól. Nem szóltak. Ez megtörtént másik este, harmadik este is. Egyszer az egyik azt mondja, te azt mondja, hát nem kell hívjanak ezek, gyere menjünk el, lássuk meg. Hát nem fognak kidobni onnan. Lássuk meg, hogy milyen ott az imaházban. És eljöttek egy páran, és volt, aki meg is tért. Ott az imaházban az ige hirdetés nyomán. És jelentkezett, hogy ő meg szeretne térni, meg akar keresztelkedni, ehhez a gyülekezethez akar tartozni. És akkor, amikor volt a tagfelvétel a gyülekezetbe, akkor bizonyságot tettek, hogy tudtuk, hogy van itt valaki, aki ide jár, és mi szerettük volna, hogy ő hívjon bennünket, és nem szólt semmit. Nem baj, eljöttünk mi, és Isten munkálkodott az életünkbe. Hogy hirdetem a Krisztust? Hogy hirdetem a Krisztust? Milyen hívő ember vagyok én? A némákhoz hasonló. Akik még kérdezik is, még kiprovokálják belőlünk, és mégse akarok válaszolni, mégse akarok megszólalni. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus eljött, hogy a némák beszéljenek. És azt akarja az Úr, hogy a gyülekezeti tagok ne csak üljenek és hallgassanak másokat, vagy esetleg kritizáljanak, hanem azt, hogy szóljuk és szólják az evangéliumot. Úgy, ahogy tudjuk, az, amelyik vakon született, csak azt mondta, hogy én egyet tudok. Együgyű volt. Bár mind ilyen együgyű lenne. Együgyűk lenne, vagy ügyesek. Hogy én egyet tudok, hogy vak voltam és látok. És ennyi volt az ő prédikáció, ennyi volt az ő beszéde. De hatásos volt. Ennyit várt tőle az Úr. Amennyit ad az Úr, annyit vár tőled. Nem vár többet. Csak annyit, amennyit ad. Az a tehetség, az a buzgóság, ami ott van benned, annyit kér, annyit vár az Úr, de kell, oda tegyük magunkat, testvéreim. Abba a gyülekezetben, ahonnan ezt a történetet mondtam, azokat az embereket, akik ilyen néma féleképpen élték az életüket, akkor azokat az embereket megfenyítették, és azt mondták, hogy nem kell ide tartozzatok, ha ilyenfajta hozzáállással vagy. A rucák között vannak némák, de a hívők között nem kell legyen. Nem kell legyen. Hogy hirdetem a Krisztust? A másik csoport, vannak tévtanítók is, akik beszélnek, de össze-vissza. Mindenfélét mondanak. Na nem így kell hirdetni a Krisztust. Az igazságot kell hirdetni. a Krisztusról szóló evangéliumot. Nem kell abból elhagyni semmit sem. Nem kell hozzátenni, és nem kell elvenni belőle. De mert vannak olyanok, akik beszélnek, de nem az igazságot hirdetik. Hirdetik magukat. Hirdetik a vallásukat. Hirdetik az ő elképzelésüket, az ő felfogásukat. És testvéreim, az igazság itt van a Bibliában, és mi ehhez kell, hogy szabjuk magunkat. Persze, hogy minden embert kell szeressünk, de hirdetjük minden embernek, hogy oda kell csatlakozzunk az igazsághoz. És hogyha valaki nem akarja ezt elfogadni, az igaz beszédet, az egy igaz Istent, a Szent Háromságot, vagy ahogy akkor mondták, hát a feltámadás már megtörtént. A hívők feltámadása. Vagy egyesek azt mondják, nem lesz feltámadás soha. Persze, ott van a Bibliában, de hát ki hisz ebben, hogy eltemetjük oda? Hát hogy lesz feltámadás, testi feltámadás? Ez nem lehet. Pedig a Biblia írja, és van sok tévtanítás, akár a Krisztus személyével kapcsolatosan, úgy bánnak vele, mint egy kis babával. Úgy beszélnek róla, mint egy emberrel. Egy jó ember. Az Istennek a legjobb gyermeke. De nem az igazi. És sokféle elmélet van. Vagy a Szentlélekkel kapcsolatosan. A Szentlélek Istennel kapcsolat, az nem csak egy erő, hanem valahol ott lebeg az isteni erő, és akkor valahogy kapcsolatot kell teremteni. Hát nem ilyen háztartási gépek vagyunk mi, élettelen valakik, hogy valahogy kell jussunk erőhöz. A Szentlélek Isten egy személy, egy isteni személy, akinek van akarata, aki beszél. És mi meg kell erősödjünk ebben a tanításban is. Nem úgy, hogyha nem kell evel foglalkozni, vagy túlhangsúlyozni a Szentléleknek a munkáját. Vannak tévtanítók és tévtanítások. Mindig is voltak, mi ragaszkodjunk az igazsághoz. És amikor Krisztust hirdetjük, akkor az legyen a teljes igazság. Hogyan hirdeted a Krisztust? Hogyan? Elmondom még azt is, hogy... Az 1800-as években Chicagóban volt egy nagyon híres prédikátor, a Moody, D.L. Moody. Nagyon sokan megtértek az ige hirdetésére. Azóta is, hogy Chicagóban minden évben tartják a Moody konferenciákat, híres előadók, nagy lelki megmozdulás, megújulás van minden esztendőben ezeken a konferenciákon. Csak ezzel az ige hirdető testvérrel volt egy probléma, hogy ő nagyon, de nagyon nehezen beszélt. Nagyon helytelenül beszélt. És sokszor megkritizálták. És akkor egyszer egy ige hirdetése után odajött egy ilyen ember, egy ilyen kritikus, és azt mondta neki, testvér, inkább hallgasson el. Így nem lehet prédikálni. Így nem lehet beszélni emberek előtt. És a testvér nagy alázatosan végighallgatta, és akkor azt mondta utána, hogy jó, én megértem, amit maga mond. Én rosszul csinálom. Így van, helytelenül fogalmazok. Szeretném kérdezni, a testvér hogy hirdeti a Krisztust? Ha sehogy. Na, akkor inkább hirdetem én úgy, ahogy tudom. Hogy hirdetem a Krisztust? És nem valami vallási hozzátartozáshoz, hogy milyenféle valláshoz tartozok, hanem ez a lelkület ott van-e bennem, hogy kell hirdetni a Krisztust? Vannak tévtanítók, akik nagyon rossz dolgokat hirdetnek. Hirdessük az igazságot. Az íge szerint vannak olyanok, akik rossz indulattal hirdetik a Krisztust. Azt olvastuk itt az igében, hogy vannak egyesek, akik irítségből és versengésből hirdetik a Krisztust. Tehát ilyen rossz indulat. Hát mire irigykedtek? Hát Pál apostolra. Hát Pál apostol tehetségére. Arra, hogy Pál apostol mennyire meg van áldva Istentől talentumokkal, áldással. Tértek meg által az emberek, bezárták a börtönbe Pál apostolt, és az emberek mentek Pál apostolhoz. Nem kellett Pál apostol menjen sehova, jöttek az emberek, és voltak ott titkárok, akik azt mondták, hogy te 9 órától 10 óráig mehetsz beszélgetni Pál apostol, mert 10 órától jön más valaki.
És ez az ember beszéli az Isten igét, és lelki gondoz, és hirdeti az igét, és ezek pukkantak ki, hogy bezárták Pál apostolt, és mégis mennek hozzá az emberek. Mert ők Pál apostolban vetétást láttak. Ők úgy gondolták, hogy ez úgy megy, hogy ki többre. Dicsekvés, önzés, büszkeséggel voltak telve. Na ez az, ami rossz indulat. Ez az, ami nem helyes. Hogy hirdetem a Krisztust? Hát jobban elmondtam. Én beszéltem. Most én akarom elmondani, hogy hogy is csinálom ezeket a dolgokat. Ezeket a rosszindulatú dolgokat, megnyilvánulásukat zárjuk ki az életünkben. Máskülönben a hívő élethez tartozik ez az önmegtartóztató és a bűnt, az óembert megöldöklő lelkület. Amikor, ha vannak ilyen dolgok, akkor is meg akarom fogni. Nem akarok ezek szerint élni. Mert a gyülekezeti élet, a Krisztus prédikálás, az evangelizálás az nem ilyen verseny, hogy ő jobban csinálta. Hány lelket mentett? Az 10 lelket mentett, és én még csak 8-at. És számolom. És fontos az ilyen látszat, hogy ott vagyok, és mit csinálok, hogy lássanak. Ez rossz indulat. Ez nem helyes. És vizsgálja meg az Úr bennünket, hogy hogyan hirdetem a Krisztust. És végül persze vannak olyanok, akik igazán hirdetik a Krisztust, ahogy itt olvastuk az igében, hogy jó akaratból és szeretetből. Jó akaratból és szeretetből. Pál apostol itt nem arról beszél, hogy hát azok, hogy a hirdessék, jól csinálják, ha irigykedéssel is hirdetik a Krisztust. Nem erről beszél, hanem azt akarja kiemelni, hogy akárhogy viselkednek az emberek, én akkor is fogok örülni. Az én örömömet nem veszik el. De arra kell vigyázni, hogy milyen lélekkel hirdetjük a Krisztust. Milyen indulat motivál bennünket arra, hogy hirdessük a Krisztust. De vannak egyesek, és sokan, akik az evangéliumot, a Krisztust igazán hirdetik. Igazán úgy értelmileg, meg teológiailag, de igaz lélekkel. Nézzétek meg, testvéreim, amikor az Úr Jézus találkozik Péterrel, akkor nem azt mondja neki, Péter, figyelj csak ide, odaadtam neked a kulcsokat, nád van a kulcsok hatalma. És ha jön a pünkös napja, akkor ezt mondjad, így mondjad. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, Péter, gyere csak egy kicsit. Szeretszél engem. Tárgyaljuk ezt meg, Péter, ez a legfontosabb. A hitelvek is fontosak, persze, jó. De az első, hogy milyen a szívnek az indulata. És Péter megalázkodva, összetörve, alázatosan beismeri, hogy Uram, te tudod. Sokszor én beszéltem, és úgy gondoltam, hogy jobban tudok dolgokat, de most oda jutottam, hogy Uram, te tudod, hogy én hogy és mennyire szeretlek téged. Még azt is kérdezte az Úr Jézus Pétertől, hogy Péter, jobban szeretsz engem ezeknél? És ott volt a hajó, az anyagi javak, ott voltak a halak, amelyeket kifogtak, és mondhatta volna Péter, hát Uram, hát fantasztikus, hogy milyen dolgokat tudtunk elérni a te segítségeddel, de azt mondja az Úr Jézus, hogy ezeknél is fontosabb az, hogy te engem szeretsz. És Péter megint magába néz, és azt mondja, Uram, te tudod, hogy én nekem harcaim vannak ezzel. És testvéreim, ez az őszinte hozzáállás, ez kell legyen az igaz, komoly hívő emberben. Nem a hencegés és gők, hogy tudok én csinálni, jó, hogy én hogy tudok prédikálni, én hogy tudom szervezni a dolgok. Nem ez. És amikor Péter apostol így megalázkodik, és beismeri őszintén, hogy szereti az Urat, akkor az Úr felemeli, és azt mondja, majd használni foglak. És beszélhetsz is az embereknek. Most már lesz hatása a beszédednek. Mert hogyha a tévtanítás is terjed, azt mondja Pál apostol, úgy terjed, mint a rák. Tehát rombol, öl, pusztít. Mert téves, mert hamis. A rossz szándékú igehirdetés, és az is rombol és pusztít. Van egy feszültség az emberben, van valami olyan, hogy valami nincs rendben. Nem tudom, de nem érzem a jó ízét. De hogyha ott van az igaz, őszinte lelkület, hogy szeretem az Urat, és én oda tettem az életemet, hogy ahogy tudom, aki vagyok én, a legjobb tehetségemmel, mindenemmel, akarom a Krisztust hirdetni, az ilyen embert az Isten megáldja. Lesz gyümölcse az életének és munkájának, de ugyanakkor az ő öröme is sok lesz és több lesz. Nem szeretnéd, kedves testvérem, hogyha Jóisten neked több örömöt és boldogságot adna az életedbe? Tedd le az életedet az Úr kezébe. Mondd azt, hogy Uram, szeretnék szolgálni neked. Bocsáss meg, hogy én voltam az akadály. Leteszem az életemet, beszélni akarok rólad, járni akarok veled. Isten erre segítsen bennünket. Amen.
Üzenetért, köszönjük azt, hogy egész nap megtapasztaltuk a te jelenlétedet. Uram, segíts meg, hogy valóban haszonnal legyen a mi életünk, és feltegyük mi is azt a kérdést, hogy hogyan is élünk. Hadd járjon át mindig a te evangéliumod, a te üzeneted, a mi szívünket, hogy azt tudjuk átadni a környezetünknek, és ne legyünk némák, ne legyünk olyanok, akik meghátrálunk, hanem bátran tegyünk bizonyságot arról, hogy milyen hatalmas megváltónk van. Te adj ehhez bölcsességet és erőt nap mint nap. Amen.